Áldás, békesség, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Fennálló énekül a 167. éneket énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a Krisztus Jézustól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Jó téged megszólítani, ki meg akarsz szólítani bennünket, és egyedül te tudsz hitelesen szólni hozzánk, dicsőség Ura. Drága megváltó szabadítunk, ki teremtünk és újjáteremtünk vagy, és a megszentelő is te vagy, mindenünk. Köszönjük, hogy a te igéd ma is meg akar bennünket találni. Olyan üzenetet készítettél számunkra, ami bár közismert, mégis a te akaratodból valami egészen újat akar hozni felszínre, hogy lássunk téged, és lássunk önmagunkat is a te világosságodban. Hol tartunk, kik vagyunk, mennyire vagyunk a tieid, mennyire tudunk tiszták lenni a világ sokféleségében, forgatagában, és mennyire azonosultunk a tisztátalansággal. Könyörülj rajtunk, hogy ez lelepleződjön. Köszönjük, hogy ránk tekintesz, és megszólítasz. Hadd halljuk a te szavadat. Kijelentésként. Ámen. Testvéreim, a Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom az igét. A 19. fejezet első 6 versét olvasom, helyéteket elfoglalva figyelemmel hallgassuk az igét. Jézus bement Jerikóba, és áthaladt rajta. És íme volt ott egy Zákeus nevű gazdag fővámszedő. Szerette volna látni Jézust, hogy melyik az, de a sokaságtól nem láthatta, mivel kistermetű ember volt. Azért előrefutva felhágott egy eperfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. És mikor Jézus arra a helyre ért, feltekintett, és azt mondta neki: Zákeus, gyorsan szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell megszállanom. Ekkor gyorsan leszállott, és örömmel fogadta be őt. Testvéreim, ma egy kicsit tovább megyünk a boldog gazdagság, a boldogító gazdagság vonatkozásában. Egy másik nagyon gazdag emberről szóljon a történet, aki nagyon sokféleképpen lehet korunk ideálja is, megtestesítője. Egy olyan sikeremberről, akit a hely is, mondjam így, predestinált, előkészített a sikerre, és ő maga is elfogadta ezt a helyzetet, és sikerességével együtt mégis valami egészen lényeges, fontos hiányzott az életéből. Lehet sikeres és boldogtalan valaki. Már csak azért is, mert neve szerint ilyen jelzős neve van, hogy tiszta. És közben az egész élete a siker oltárán bepiszkolódott, beszennyeződött élet. Így tehát állandóan, amikor bemutatkozott, mindenkinek az juthatott eszébe, hogy ez beszél tisztaságról. Még hogy egy ilyen a tiszta, hát akkor milyen a tisztátalan. De még mielőtt lényegesen foglalkoznánk vele, vagy adottságaival és megvalósult élete siker történetével, essék szó arról a helyről, ahol mindez történt, ugyanis az nem véletlen, hogy Jerikóban történik mindez. Az egyik legrégebbi, vagy a legrégebbi város az ásatások tanúsága szerint a maga 23-24 kultúrájával, időszintjével, ahogy ezt az ásatások keresztmetszete visszaigazolja, 240 méterrel a tengerszint alatt, 10 kilométerre a Sós-tengernek, azaz a Holt-tengernek az északi csücskétől, 8 kilométerre a Jordántól. Egy olyan útkereszteződésben van ez a helyiség, amely a kelet-nyugat, észak-dél irányú mindenféle átjárást, mindenféle gazdasági forgalagtagot átenged, ideális vámszedő hely, és egy olyan valaki számára, aki hát közgazdaságilag képzett a maga kora szerint egy remek közgazdász, hát nyilván, hogy elfogadja ennek az adottságát. Az is híres, a Pálmák városának is hívják ezt a helyet, arról is híres ez a hely, hogy valamikor a királyok első könyve tanúsága szerint Akháb király idején a romokat, a romokból valaki felépíti, mégpedig egy átkozott hely volt, a megtestesült bálványozásnak a romjai voltak, és ott valaki, egy bizonyos Hiél nevű úriember két fiának, Abirámnak és Ségubnak, így hívták a fiokat, a Holt tetemére építi fel, az egyiket az építkezés kezdetén, a másikat a befejezésekor áldozza fel. Igen, ez a hely arról beszélt mindenkinek, hogy ha valaki rendkívüli áldozatot hoz meg, akkor a lehetetlen is sikerülhet. Lám-lám a Józsué által lerombolt óriási bevehetetlen városfal, és felépülhet ismét. Igaz, hogy a gyermekeinek az élete árán, na de azért, ha erős akaratunk van, ha megfizetjük az árát, akkor a siker nem maradhat el. Így már talán még érthetőbb, hogy valaki, aki ilyen közgazdasági érzékenységgel rendelkezett, azt mondta, hogy hát mit számít az, hogy én zsidó létemre, ezt később tudjuk meg, hogy tényleg zsidó volt, feladom az én identitásomat a siker érdekébe. Hogy le kell paktálni a római hatósággal, de hogy ezből mi következik, el se tudjuk képzelni. Az ország első és legnagyobb és legfrekventáltabb, legforgalmasabb vámoló helyének, a fővámszedőjének lenni, ez valami olyasmi, mint hogyha azt mondanám, nem is tudom. Nem tudok mihez hasonlítani, mint egy ország nemzeti bankjának, ami mellékesen mondjuk a sajátja lenne, a vezetője a főbankárjának lenni. Körülbelül egy ilyesmi a mai, átszámítva a mai lehetőségekre. Egy sikertörténet a magáé, hogy milyen gazdag lehetett, és mennyire irigyelt, és mennyire körbeutált, az onnan is látszik, hogy nem engedik még csak arra se, hogy a legkisebb akaratát, hogy lásson valakit, aki arra megy el, ezt se engedik meg. Mert ez mindig együtt jár, a siker és a magány. A csúcson mindenki magányos. Ha sikeres is és gazdag is, attól még magányos. Hát amikor valaki a nevével minduntalan azzal tüntet, hogy ő tiszta, és az élete tele van tisztátalansággal. A megtestesült ellentmondás. Tényleg olyan valaki, akire ha ránéz az ember, csak egy ingerenciája marad, muszáj köpni. És ezt az alacsony termete még inkább aláhúzza, nem elég, hogy befolyásos, nem elég, hogy hatalmas, nem elég, hogy még a bőre alatt is pénz van, dúsgazdag, de méghozzá akar valamit a közösségen belül. Hát persze, hogy kiközösítik. Hát persze, hogy elzárják előre a láthatóságot. Hát persze, hogy nem akarnak hallani se róla. Mert volt valaki, és ez Zákeus volt, aki ennyire a kor szellemiségét tudta venni, átvenni, megélni. Akkor is sikerorientált volt az ember, és a sikernek mindig ára van. Hadd kérdezzem meg, testvérem, mondd, te mekkora árat fizetsz alkalomattán az érvényesülés oltárán? Mekkora árat fizettél, ha most nyugdíjasként hallgatod ezt a kijelentést? Én nem tudom, én nem ismerek senkit, nehogy azt higgyétek, hogy biztos valaki sugott, és most ez ilyen szándékosan feltett kérdés. Én senkit nem ismerek közületek, csak legfeljebb a fiamat és a vejemet, de feléjük is, és mindenki felé hangzik a kérdés, milyen árat fizetünk az érvényesülésért, a sikerért, a gazdagodásért, a jólétért, a dúskáló életmódért. Milyen árat fizetünk? Esetleg megfizetjük, kimondva, kimondatlanul? Persze, egy kicsit átvitt értelemben azt az árat, amit Zákeus is megfizetett a maga helyén. És ha igen, és most jön a leglényegesebb kérdés. Boldogok vagyunk, hogy megfizetjük az árát, és a siker által tódul a gazdagság, az eredmény. Látszólag nagyon boldogok kellene legyünk. De valami miatt ez a Zákeus, ez nem boldog. Ha boldog lenne, nem törődne az épp akkor ott Jerikón áthaladó Jézus Krisztussal. Ezzel a már akkor híres rabbival, aki lassanként megy az ő áldozatába. A Golgota keresztje várja rövidesen, bevonul Jeruzsálembe a tanúság szerint. Miért akar találkozni vele? És milyen csodálatos, ahogy kezdődik ez a fejezet, ez az első vers. Jézus bement Jerikóba. Jézus nem kerüli el Jerikót. Nem ugrik be ösztönösen az a látvány, hogy hát Jerikó egy átkozott hely, aki valakinek az átkot átvett hiélnek az hamis áldozata, borzalmas áldozata által áll. Itt akarva, akaratlanul csak emberi roncsokkal találkozok. Átment Jerikón, nem maradt ott, és nem kerülte el. Mind a kettő fontos. Jézus bement Jerikóba, és áthaladt rajta. És mintha csak egyetlen egy embert akart volna megtalálni. Mert egyetlen egy embert szólít meg nevén, ebben az esetben. Milyen csodálatos. Jézus, azt olvassuk, hogy áthaladt Jerikón. Nem ragadt bele Jerikóba. Nem vette át Jerikó szellemiségét. Nem kezdett el ő is sikertörténetet írni a maga módján. Lett volna rá alkalma, de nem tette. Ő nem engedett a korszellemnek sem. De nem utálta mindazokat, akik a korszelleme által megkötözöttek és megnyomorodottak. Annyira nem, hogy tudta, hogy hol fog áthaladni, és azt is tudta, hogy kit fog megszólítani. És itt van egy másik nagyon fontos üzenet, amit nem tudok elhallgatni, nem is akarok. Mégpedig az, hogy ebben az esetben nem elégséges, és soha nem elégséges tudni, hogy Jézus éppen merre jár. Nem elég tudni azt, hogy most épp egy evangelizációs jellegű előadás sorozat, istentisztelet sorozat van ebben a templomban, hogy itt megy el Jézus. És nem elég őt megkukucskálni, megnézni, hogy milyen is ő. Egyébként az rendkívül fontos üzenet, hogy Jézusról semmiféle fizikai leírás nincs. Annyira engedte át sugározni az Atya szeretetét, hogy teljesen fölösleges lett volna fizikai portrét festeni róla. Ahol ő jelen van, ott nem kell mutogatni az ő képét. Ott ő van jelen, és ővele találkozni, és ővele párbeszédben lenni, és ővele egységben lenni, ez az ő akarata. Soha nem csak annyi, hogy tudjam őt. Soha nem annyi, hogy olvassak róla a Szentírásban, vagy valami más, mit tudom én, valamilyen apokrif, vagy pseudoepigráf, vagy ilyen-olyan irodalomban. Valami szenzáció, hajház könyvnek a sikertörténetébe itt-ott megjelenik még Jézus is. Nem ez a lényeg, hogy én tudom, hogy kicsoda ő, és tudom, hogy éppen merre jár. Az a lényeges, hogy találkozzak vele. Az a lényeges, hogy megszólíthat. Az a lényeges, hogy vele maradok. És amikor Jézus ott ment el, addig átment Jerikón, és ott megállt. Majd tovább is fog menni, de ott megállt. És ami ennek az embernek az élete történetét gyökeresen megfordította, az nem az volt, hogy ő kíváncsiskodott, hogy na milyen lehet Jézus, hanem az, hogy Jézus feltekintett. És ez nem csupán egy ilyen fizikai mozdulat, hogy hát fent van az eper fügefánát, akkor persze, hogy feltekintett. Ó, dehogy. Sokkal több ennek az üzenete. Ő arra tudott tekinteni, akit mindenki feltekinten, akit mindenki lenézett. Ugyanis ő azt a Zákeust is látta, azt a tisztává tett, megtisztított Zákeust, aki a későbbiekben, mint egy a fáról leszállva, befogadja őt, mert nála akart megszállni. Ez óriási, testvéreim, hogy Jézus feltekint a legelesettebb, legnyomorultabb, a sikerébe belerokkant emberre. Feltekint rám, feltekint rád, ha épp a siker miatt felkényszerültem valamilyen eperfügefára, és csak látni akarom őt. Látványéjségem van, és ez nem elégít meg. Feltekint rám. Mert ő is meglát engem, és még ez sem elég. Azt mondja neki, nevén nevezi Zákeus. Azaz azt mondja neki, nem azt mondja, hogy te egy álzákeus, te egy képmutató Zákeus, te egy szerencsétlen gnóm Zákeus. Ugyan mit pózolsz ott fenn? Hát ki vagy te, hogy oda felmászol a kukulóriumba? Mit akarsz te ott? Hát nem látod, hogy a földön járok, nem lebegek ennyi vagy annyi centire a föld magasságától? Itt nem találkozhatunk, ha nem jössz le, még csak meg se feddi. Csak annyit mond neki, tiszta. És érdekes módon ő megérti ezt a szót. Csodálatos, ahogy megérti, hogy nem valaki más szólít. Ő az a tiszta, aki már az, mert Jézus őt annak látta. Hallotta-e már a nevedet, úgy, mint ahogy Zákeus meghallotta az övét? Mondta-e Jézus, szólította-e úgy neveden, hogy tudtad, hogy az ige csak neked, kimondottan neked szól? Mert Zákeus így hallotta meg Jézus szólítását. És azt is, amit mondott, hamar szállj alá. Nem maradhatott fenn. Nem folytathatta azt, amit eddig. Itt tökéletes, gyökeres, lényeges változásnak kell következnie. Fent lenni veszélyes. Egyedül fent lenni. Jézussal bárhova mehetünk, de ő nem biztos, hogy felvisz. Sőt, halljuk, azt mondja, hogy szállj hamar alá. Jézussal lenni, együtt lenni azt jelenti, hogy ő feltekintett rám, én meg feltekintek őre, amikor engedelmeskedek neki, amikor befogadom. Egészen különös ez a sajátos perspektíva változás. A madár perspektívából a béka perspektívába, így hívják ezt szaknyelven a képzőművészetekben, a béka perspektívába hoz át, és az az igazi helyem. Ott láthatom őt a valóságban. Ott nézhetek fel rá, arra, aki felnézett rám, és arra, aki nem megszégyenítésül vagy gyalászkodással nézett rám fel, nem csúfolódott, nem bírált, nem átkozott, nem szidott, nem mondta, hogy te második Hillél, te mit adtál fel a családod boldogságát, a meg nem született gyermekeidnek a boldogságát, mit adtál fel a karrierért? Ugyan gyere már le! Mennyi szeretet van Jézus világos, egyszerű közlésében, hamar száj alá, Zákeus. És egyből célt is ad az életének. Tudjátok, ez a csodálatos, hogy ott, ahol megtérés van, ott, ahol Jézus Krisztussal együtt vagyunk, ott azonnal kapunk életcélt. Ott nem egy ilyen browni mozgású, ide-oda csapódó kis elemek vagyunk, hogy hol ide, hol oda, mikor itt, mikor ott. Ott egy világos útat mutat, megjelöli, hogy mit kell tennem, hova akar elvinni, és nem egyedül. Azt mondja, ma a te házadnál kell megszállnom. Ez a cél, hogy a fővámszedő háza megnyíljon. És nem is akár ki előtt, nem a haverok előtt, nem a római főhatóság képviselője előtt, nem a vámot átszámolandó kollégák előtt, az élet fejedelme lép be egy tisztátalan házba. Legalábbis ezt fogják látni a többiek. Egyelőre még csak hallják, hogy szinte hihetetlen. Hát hogy mondhat ilyet ez a nagy tudású rabbi, ez a híres utazó rabbi, hogy mondhat ilyet a mester, hogy ennél akar megszállni? Nem fog ez bemocskolódni? Nem ragad rá ez a sikerorientáltság, ez az egész eltolt, elnyomorodott élet minden szennye? Hogy lehet az, hogy ilyen gusztusa van? Nem tudom, hányszor éltétek azt át, hogy az ember sokszor valahova be kell menjen, és hát olyan felfordulás, olyan mocsok, olyan bűz, olyan visszataszító helyzetkép várja, hogy hát nagyon-nagyon meg kell küzdjön, hogy most menjen, vagy ne menjen. Én elég érzékeny vagyok a szagokra. Hát néhányszor haldokló beteghez kellett bemenni, és az illető a szószoros értelmében már rothadt. Hát ne tudjátok meg, milyen nehéz ima küzdelem volt, hogy egyáltalán ne is érezzem meg, mert az azt leste, hogy nekem mi jelenik meg az arcomon. És hogyha az útállat jelent volna meg, akkor vajon mit tudtam volna neki mondani az üdvözítőről, az örök élet csodálatos perspektívájáról, arról, hogy még néhány lépés is, és ott állhatsz a te teremtőd előtt, megtisztult, megelevenedett élettel. Egy új testet kapsz. Hogy hitte volna el, ha én is undorodok tőle? Bizony Jézus nem undorodott Zákeustól, pedig lehet, hogy nem fizikai értelembe vett bűzös hely volt az élete, de mindenképpen szellemileg az volt. Undorodni lehetett oda belépni, és mégis belépett, és mégis nála akart megszállni. És erre következik az engedelmesség. Azt olvassuk a 6. versben, ekkor gyorsan leszállott. És nem csak ennyit. És örömmel fogadta be őt. Mert Jézus befogadta, amikor nevén szólította, amikor életcélt adott, amikor egészen mássá vált az ő számára, és ettől kezdve muszáj lett mássá váljon mindenki más számára, és ez a csodálatos változás örömmel tölti el az embert. Olyan még nem történt, hogy valaki megszabadult az óemberi nyomorúságától, mocskaitól, bűneitől, megkötözöttségétől, és utána siratta volna, hogy jaj, én mekkora veszteséget könyvelhetek el. Mindenki örült annak, hogy szabad lehet. Mert pontosan az, ami addig élete célja volt, egy zsákutcába vezető beteges életcél, az most nem köti tovább. Amikor valahova belép Jézus, és az életedbe belép Jézus, akkor ez történik. Csodálatos módon megtelik a ház örömmel, az ő jelenlétének csodálatos erejével és örömével. És ezt azonnal érezte. Még nincs a házába, még nem ment be Jézus tételesen a házába, de már örül annak, hogy ez fog következni. Hogy Jézus belép az ő házába. Hadd kérdezzem meg, várod-e Jézust? Mi most ugye advent előtt vagyunk, kezdődik advent. Várjuk-e a belépni életünk forgatagába, sajátosságába, megkötöttségeibe, félelmeibe, vagy éppenséggel a nagyon is polgári lazaságaiba, tunyaságaiba, félelmeibe belépni akaró Jézust? Vajon komolyan vesszük-e őt, aki nagyon is be akar jönni a mi házunkba? Ma nálunk akar szállást kérni. Akarjuk őt elszállásolni? Akarjuk őt fogadni? Higgyétek el, nem egy naív, gyermekes kérdés ez. Én tudom, amikor nálunk nagyon sok vendég van az idők során, de mindig probléma a vendégfogadás. És ha valamiben az én drága párom meg szokott fedni, ha ne talán úgy toppan be a vendég, hogy én mondjuk tudtam róla, de elfelejtettem szólni, és ő nem készülhetett hozzá. Mert hát akkor az ágyneműt hogy húzta fel, meg akkor hogy nézte meg, hogy rendesen ki van takarítva az a szoba, meg szóval úgy egész másként vagyunk, amikor tudjuk, hogy érkezik a vendég. Zákeus nem számíthatott arra, hogy őt meglátogatja Jézus, és most mégis örül. Még e felett is át tud tekinteni, hogy nem készült vendégfogadásra. Mert arra mindig készül az ember. Vagy pont kényszerűségből kényszerül rá arra, hogy készüljön. És így is öröm tölti be a szívét, hogy beléphet hozzá az, aki őt nevén nevezte, aki tudta őt azzá tenni, aki a neve szerint, hogy ne hazudozzon állandóan, amikor a nevét kiejtik, és ő pedig azt vállalja, hogy egy új élet, egy új tartalom, egy új áldás lakjon benne, vele. Zákeusnak sikerült ez a fordulat. Zákeus a pálapostolok módján viselkedik, pálapostol módján viselkedik ebben a helyzetben. Ő a hirtelen megtérő egyike, aki le tudja tenni az életének minden kötelékét, amikor őt Jézus így szólítja meg. Testvéreim, olyan nagy ajándék ma is, hogy gyorsan kell alászállni. Nem hagy időt Jézus, hogy gondolkozzunk, hogy esetleg méricskéljünk. Még azt sem mondja, hogy jó, aztán most jól gondold meg, mert ha leszállsz, akkor esetleg elveszítheted az állásodat, a pozíciódat. Nem biztos, hogy a római helytartónak a képviselője te veled fog tárgyalni, lehet, hogy egy alvámszedővel, és lehet, hogy te elveszíted ezt a pozíciót, és a pénzforrás is bedugul, és elpusztul az arany tyúkocska, amely nem fogja tolni az aranytojást mostantól kezdve. Vigyázz, jól átgondoltad? Nem. Hamar szállj alá. Mint ahogy annak idején Mátét is így szólította meg a vámmaló asztalnál. Úgy látszik, az ember, amikor az anyagi léttől erősen fertőzött sikertörténettel pózol, vagy éppenséggel fuldoklik a maga nyomorába, akkor Jézus ezt a nagyon fontos gyorsaságot alkalmazza, hamar szállj alá. Ne gondolkozz sokat. Nagyon sokszor történt az meg, hogy gondolkozik az ember. Teológus koromban volt egy évfolyam társam, egy nagyon kedves szilárdsági fiatalember volt, aki egy másik falubeliével egyszerre jutott be ugyanarra az évfolyamra, az évfolyamunkra, és hát ő szerényebb képességű volt, mint a másik, ezért mondanom sem kell, hogy irigykedett rá, persze soha be nem ismerte. És hát ugye a teológia kegyelemből, a teológia harmad évére is új életet kaptam az Úrtól, és ahogy visszatértem, azonnal elmondtam, mondtam fűnek, fának, ha kellett, ha nem, mert az örömöt nem bírja az ember elhallgatni, hogy Jézus engem megtalált. Van egy 265. halleluja, azt mondja, hogy Jézus engem megtalált. Mindörökre hőn szeret. És ahogy ezt neki is elmondtam, hát ő is mondta, hogy hát ő is már nagyon közel van ehhez a ponthoz, hogy őt is keresi Jézus, és hogy ő mennyire akarja, hogy új élete legyen. Aztán eltelt egy hónap, és mondtam neki, hogy na barátom, akkor hát hogy is állsz? Hát Jézus azt mondja, hogy hamar szállj alá, pont ezt a történetet idézve. Hát igen, igen, csak még egy kicsit vagyok, azt mondja, tudod, még nem tudom, hogy hogy jöjjek le a fáról, hogy most lecsúszszak, vagy várom, hogy hát, ha Jézus egy kötelet dob utánam, és én azon leereszkedhetek, mint a tűzoltók. Még nem tudom a módját, hogy jövök le a fáról. Aztán, amikor 10 éves évfordulón is találkoztunk már, mint a 10 éves hát lelkészi találkozó volt, és mondom neki, hogy na barátom, akkor most már csak felküldte Jézus azt a kötelet, vagy valami módon, csak kidolgozta módszertanilag is, hogy te hogy kell alászállj el, mert hogy ő mennyire fél leugrani, hogy kibicsaklik a lába, meg kezdett ott hamukázni, ami megtörténhet, mert hogyha az ember magasra ugrik, akkor még ez is megtörténhet. Hát azt mondja, most már egész közel vagyok. És mondom, mennyivel vagy közelebb? Most már. Ott vagyok a küszöbnél, már a cipőm orra érinti a küszöböt, már csak át kell lépnem. És a 25. évforduló már, mint lelkészi találkozón is, akkor már ő kezdte mondani, hogy tudom, mit fogsz kérdezni, tudom, de hidd el, most már nagyon-nagyon közel vagyok. Lehet, hogy bántó volt, amit mondtam, de azt mondtam, hogy az Istentől rendelt időt a te megtérésedre, ez görögül kairosznak mondják, te már elszalasztottad. Nem minthogyha az Úr nem tudna 25 évet, vagy 50, vagy nem tudom mennyit évet várni, de ha ő azt mondja, hogy hamar szállj alá, akkor nem fog neked ott szobrozni Jerikói úton, hogy na mikor jön már le ez a fiú, hát most már elég volt, már én kompromitáltam itt magamat, meg hívtam, meg szóltam, meg nevén szóltam, meg előrevetítettem, hogy ki lesz, és ő még mindig nem ugrik. Ilyen nem történhet meg. Ez csak az egytalentumosok. A sajátossága, aki elássa az egy talentumot, és utána még vádaskodik is Isten felé, és azt tudja mondani a gazdának, amikor visszaérkezik, és előkaparja az egy talentumot, és oda teszi el, és azt mondja, hogy tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, hogy te ott is aradsz, ahol nem vetettél. Hát ez a kegyetlenség jele? Á, dehogy. Aztán rá egy évre megint találkoztunk ezzel a munkatársammal, egykori iskolatársammal. Akkor már egyenesen támadó volt, amit mondott. És azt mondta, de jó, hogy nem ugrottam le a fáról. De jó, hogy úgymond elszalasztottam az alkalmat. Ekkor már beteg nyugdíjas volt. De nem idegrendszeri problémával, hanem végülis beteg nyugdíjba tették, hogy hát ne kellessen fegyelmit indítani ellene. Mindegy, ez az ő dolga, meg az úré. Csak még ő támadott. Milyen úr az, aki megengedés kezdte mondani az ő sérelmeit? Már nem mondtam neki semmit. Mit mondhattam? Hogyha akkor időben lejössz, ha akkor engedelmeskedsz, mennyi áldás indulhatott volna el a te életedben? A te tiszta, megtisztult életedben. Mennyi csoda történhetett volna veled és általad? Már nem volt mit mondani. Nem kell mindig megfogalmazni szavakban azt, amit az Úr fájdalmasan tudomásul vétett. Igen, ő inkább az eddigi történetek hőséhez hasonlít, mármint ahhoz a gazdag főemberhez, gazdag ifjúhoz a történet, más megfogalmazása szerint, aki megszomorodva és dúsgazdagon hagyja ott Jézust. Zákeus nem ez. És ezért nagy örömmel hirdetem és jelentem ki. Csak Zákeusként érdemes Jézussal találkozni. Csak Zákeusként érdemes megélni a gazdagság helyzetét. Ha az Úr megkönnyörül rajtunk, holnap ezt is látni fogjuk. Most legyen ennyi elég, hogy egy élet gyökeresen megváltozott, hogy az Úr akarata, aki rá tudott nézni, az le tudta őt vonni, hozni, hogy ő is felnézzen Jézusra, és engedelmeskedett neki, és boldog lett, és örülni tudott, és azt tudta mondani, nehogy maradok én fenn, amikor veled vagyok, veled lehetek, Uram, dehogy maradok fenn a fán. Könyörüljön rajtunk az Úr, hogy mi is hasonló, örömbe részesülten, vegyük tudomásul, semmiképpen sem a gazdagságunk, vagy a siker, az, ami meggátol Jézussal való közösségünkben, Jézushoz közeli voltunkban, hanem az engedetlenségünk. Valahogy úgy, mint amikor történet szerint jelentik a rabbinak, hogy a, nem tudom én, hanyadik, ennedik utcában meghalt a Schwarz, éhen halt. És ő azt válaszolja rá, az nem lehet. A Schwarz nem éhen halt. A Schwarz a maga gőgjébe, a maga büszkeségébe halt bele. Hozzám nem jött. Készen lett volna a megsegítése. Támogattam volna. De hozzám nem jött el. Tehát a büszkeségébe halt bele. Hát a gazdag ember belehalhat a maga gazdagságának a büszkeségébe, de ha engedelmes az őt nevén megszólító, és őt átformáló, átalakító, mássá tevő urának csodálatos hívásának engedve, bizony boldoggá válik az élete. Csak ezt érdemes megpróbálnunk kegyelemből. Amen. Imádkozzunk, így ülve maradva. Hála te néked, Urunk, hogy a bűn eldeformál, tönkretesz, megnyomorít, még akkor is, hogyha a sikerünk irányába történik minden meghozott döntés, és mi ki tudjuk magyarázni, hogy más se tesz másként a helyünkben, és egy jó állást, egy jó fővámszedői pozíciót nem szabad feladni, könnyedén ki tudja, jön-e még az életben irány. Ilyen lehetőség. Köszönjük, hogy végre örülhet az, aki meghallja te hívószódat, és engedelmeskedik. És köszönjük, hogy befogadni téged, és ez mindig rendkívüli kitüntetés a mi életünknek. A mai alkalommal és a mai napon is kiváltságunk. Hadd fogadjunk be téged, és hadd örüljünk a te érkezésednek. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne tisztogassunk, és ne érzékenykedjünk, és ne tegyünk úgy, mintha, mivel nem tudunk méltóan fogadni, hát ezért inkább ne gyere be a házunkba. Köszönjük, hogy alá szállhatunk, és hogy te bejössz hozzánk. Mert előzőleg akárcsak Zákeusra ránk is feltekintettél. És ez nem csupán egy mozdulat volt, ennek óriási üzenete volt, és van, ami számunkra emberszámba veszel. És te a te szabadításod jó ízével kínálgatsz. Könyörülj rajtunk, hogy a környezetünkben lévő sok-sok rossz döntés, félre sikerült emberi élet ne kössön meg minket. Ne engedjük az ilyen modelleknek. Még akkor is, hogyha a vállalkozásunk sikere csak látszólag csak így maradhatna fenn. Köszönjük, hogy megszólítasz, és köszönjük, hogy te tudod a mi nevünket, tudod a mi életünk felépítését, sajátosságait, hiányosságait, vergődéseit, és tudod azt is, hogy mivé formálsz a te jelenlétedben, hogyan vállunk boldog néppé, Isten népének közösségében. Amen. Az Úr imáját mondjuk el közösen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, most a kórus szolgálatát fogadjuk szeretettel. Köszönjük szépen. Az áldást fogadjuk. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged Istennek népe. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. És fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon békességet te néked. Amén. Most pedig énekeljük a 229. énekünket. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.